Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy János evangéliumának 8. fejezetéből szól hozzánk, a 8. fejezet 30. versétől. Amikor Jézus ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűn cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
Imádkozzunk! Atyán, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon, advent második vasárnapján együtt lehetünk a gyülekezet közösségében, és így várhatjuk azt, hogy a te szent lelkedet küld le ránk, és szólíts meg, és érints meg. Ajándékozz meg bennünket azzal az igazsággal, amit Jézus Krisztusban elküldtél, és számunkra elérhetővé valósággá tettél, hogy szabaddá tegyen bennünket. Urunk, te látod a mi belső köreinket, amik fogva tartanak gondolatokat, érzéseket, aggodalmakat, kudarcokat, bűnöket. Urunk, ezeket szeretnénk most eléd tenni, mert a te szabadságodra vágyunk, ami a te igazságodból fakad, ami a veled való találkozás gyümölcse. Így kérünk, hogy jöjj, és szent lelked által légy itt közöttünk. Szólíts meg bennünket. Vigasztald a gyászolókat. Erősítsd a szomorkodókat. Adj közösséget a magányosok számára. Adj útmutatást azok számára, akik elveszettnek érzik magukat. Jöjj, és a te szereteteddel ölelj körül bennünket, mert rád van szükségünk. Jézusért kérünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. részéből, a 28. résznek az első 10 verséből. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadták. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Amikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Kedves testvérek, lelke mélyén minden ember vágyik a szabadságra. A mások hatalmától, ítéletétől, belső kényszerektől, szorongástól, aggályoktól és függőségektől mentes életre. De van-e ilyen szabadság? És ugye ezt a szabadságot nem téveszthetjük össze azzal a szabadsággal, amit sokszor szabadságnak értelmeznek, ami az, hogy mindent megtehet az ember, amit akar, és nem alkalmazkodik másokhoz, csak magára gondol. Nem erről a szabadságról van szó. Ezt így az elején el kell mondanom. De van-e olyan szabadság, ami belülről jön, és valóban szabaddá tesz? És hogyan lehet ez a szabadság a miénk? Szabadnak érezzük-e magunkat? Most itt, ahogy itt ülünk, ahogy az adventben haladunk előre a várakozásunkban. És mit dolgozik a mi szabadságunk ellen? A felolvasott történet alapján vizsgáljuk meg azt, hogy mi jellemzi Pál szabadságát. Milyen körülmények között mutatkozik meg ez a szabadság, és milyen viselkedés az eredménye Pál szabadságának, és mi lehet az alapja, honnan jön ez a szabadság. Három kérdés mentén vizsgáljuk meg Pálnak a szabadságát. Az első kérdés az, hogy mit gondoltak róla az emberek. A második az, hogy mit gondolt ő saját magáról. És a harmadik pedig az, hogy vajon mit gondolt Isten erről az egész helyzetről? Miért és milyen céllal engedte ő ezt meg? Mit gondolnak az emberek? Pálék egy nagyon-nagyon hosszú vihar után kötnek ki Málta szigetén, vagyis hát túlzás, hogy kikötnek, hajótörést szenvednek, de kiúsznak és kijutnak a szigetre. Ezt a vihart a sziget lakók is átélték. Én voltam egyszer Walesben egy szigeten, ahova az utolsó hajó a mi hajunk volt, ami megérkezett. Az is úgy érkezett meg, hogy az a hajó, amit lefoglaltunk, nem vállalta az utat, de a lelkészünk, aki a csoportot vitte, nem adta fel ilyen egyszerűen, és addig bóklászott a parton, míg talált egy vakmerő hajóst, aki azt mondta, hogy rendben van, elvisz bennünket, és 4 nap múlva értünk jön. Na hát a 20 perces hajóút több mint egy órásra sikeredett, és nem volt rajtunk olyan négyzetcentiméter egyetlen ruhadarabunkon sem, ami száraz maradt volna. Ezek után a hajó eltűnt, és mi ott maradtunk a kis szigeten, és 4 napig tombolt a vihar. És se kenyeret nem hoztak, se más nem hoztak. Volt a szerzeteseknek némi tartalékjuk, amiből bennünket el tudtak látni. De a szigeten átélni a vihart sem volt nagyon nyugodt érzés. Tehát amikor megérkeztek ezek a hajótöröttek a szigetre, akkor a szigetlakók pontosan érzékelték, hogy itt 14 napja olyan vihar van, amit az előző szakaszban olvastunk, hogy a viharral küzdve, akik a hajón voltak, nem ettek és nem ittak. És teljes bizonytalanságban volt az életük. De megmenekült az egész hajó népe. És a szigetlakók, akik vallásos emberek, a saját hitviláguknak megfelelően érzékelik, hogy itt valami isteni beavatkozás történt. Mert megmentette a viharban hánykódó hajó népét. És azt olvassuk, hogy nagyon nagy szeretettel fogadják őket, tüzet raknak, megvendégelik őket. Hiszen hideg van, esik az eső még mindig. És amikor ez történik, és Pál is a saját magához megszokott módon segítkezik, és nem csak passzívan ül, és viszi a rőzsét a tűzbe, az egyik ág, ami a hidegbe meg volt dermedve, most hirtelen a meleg hatására megmozdul, és kiderül, hogy ez nem egy ág, hanem egy vipera, és belemar Pál kezébe. És itt kapjuk meg a választ arra a kérdésre, hogy mit gondolnak az emberek. Hát mit gondolnak az emberek? Nem tudom, hogy föltűnt-e a fölolvasáskor az, hogy Pál bűnös ember, és az Isten büntetése üldözi. Hiszen ha megszabadult a viharból, de most jön egy másik csapás, ezzel már Isten biztosan megbünteti őt, és meg fog halni, és mindjárt földagad és elpusztul. De nem csak erre a következtetésre jutnak, hogy Pál bűnös ember, hanem ha pontosan megfigyeljük, akkor még azt is kitalálják, hogy vajon Pálnak mi lehet a bűne. Biztosan gyilkos. Egyértelmű. Megszabadult a viharból, megmarta a vipera, most meg fog halni. Ez az ember gyilkos. Kész van az ítélet, kész van a következtetés. Egyszerű nép, különben a görög gondolkodásban is benne van ez, sőt a zsidó gondolkodásban is benne van ez, hogyha valami történik, az az Isten büntetése. Magyarázni és értelmezni akarják a jelenségek. Nem idegen teljesen a Bibliától, emlékszünk Jónás történetére, amíg Jónás engedetlenségben az ellenkező irányba haladt, addig vihar volt, bármit tettek. És amikor Jónást kivetették a hajóból, akkor a vihar elült. Vagy akár látjuk Anániás és Szafira történetét, akik ugyan azt mondják a gyülekezetnek, hogy eladták, és az egész összeget felajánlották a vagyonuk után, aztán kiderül, hogy mégsem, és az Isten keze lesújt rájuk. Tehát valóban látunk példákat, hogy Isten az engedetlenséget megállítja, és valami olyan jelet ad, vagy olyan büntetést ad, amivel ennek megállít parancsol. Ismerős. Tehát az ember lát valamit, magyarázatot igényel, összekombinálja az eseményeket, és megalkotja az ítéletet. Így működtek ezek a sziget lakók, akik nem csak azt mondják, hogy bűnös és az Isten büntetése van rajta, hanem eljutnak odáig, hogy gyilkos lehet. Sokszor mennyire téves az az ítélet, amit így az ember megalkot. És először ezt a kérdést szeretném föltenni, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen helyzetekben jellemző ránk, hogy mások életének az eseményeit próbálni, hogy mások életének a jeleiből próbálunk olvasni, és ebből következtetéseket levonni, és így bélyeget rakni a másikra, mert mi tudjuk, hogy ő mit gondolhatott, hogy vele mi történt, hogy ezt miért csinálta. És ezzel valamit kimondunk, ami lehet, hogy messze van az igazságtól. Az Ifivel most pénteken az előítéletekről beszélgettünk, hogy hogyan születik az előítélet, hogy mennyire fontos az első benyomás, és az első benyomás alapján milyen sok mindent kimondunk, megállapítunk, és sokszor milyen nehezen mozdulunk ki ezekből. A gyerek otthonról már többször meséltem, amit Munkácson a bátyámmal alapítottunk. Ott volt egy lány, aki egyedül élt gyerekként a nagymamájával, a nagymamája helyett járt dolgozni. Nagyon sok teher volt rajta, és valóban sokszor járt az iskola mellé, és a tanulása igen-igen gyenge volt. És aztán, amikor bekerült a gyerek otthonba, akkor eljutott nyáron egy ilyen gyakorlatra, egy szeretett otthonba, idősek otthonába, és nagyon szerette ez a akkor 13-14 éves lány, 14-15, az idős embereket, és teljesen felvidult közöttük, és azáltal, hogy ő szolgálhat nekik, hogy ő beszélgethet velük, hogy ő szolgálhatja őket azzal, hogy enni visz nekik, vagy bekötözi a sebüket. Sok mindent rá is bíztak korához képest meglepő módon. És aztán ez a lány nagyon motiváltá vált arra, hogy tanuljon. Mert ápolónő szeretett volna lenni. Mi pedig tanárokat fogadtunk mellé, hogy korrepetálják. És amikor elkezdődött újra az iskola, és ilyen négyes, ötös kémia, meg fizika dolgozatokat írt, akkor a tanárok egyszerűen nem hitték el, hogy ezt ő maga teljesítette, és rendszeresen az volt, hogy a dolgozat kiosztásakor külön kihívták a táblához, és végig le kellett vezetnie a feladatokat. És nagyon nehéz volt benne tartani a lelket, hogy évek alatt, amit te mutattál, elkönyveltek téged ilyennek, hogy te nem tudsz, te nem tanulsz, és most hiába tanultál, és hiába ez a te teljesítményed volt, tarts ki, és bizonyítanod kell, újra, és ez ne vessen téged vissza. Érezzük azt, hogyha az embert belehelyezik egy skatujába, mennyire nehéz abból kitörni, mennyire vissza tudja fogni az ember lelkesedését, amikor dicséret helyett kritikát vagy kételkedést kap. De ugyanakkor meg kell látnunk, hogy mi magunk is hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik életéből fakadó jeleket értelmezzük, magyarázzuk, a saját rendszerünkbe helyezzük, és ezzel valamilyen bélyeget tegyünk másokra. És itt ezzel kapcsolatban a másik kérdésem az, hogy mennyire fontos nekünk, hogy mások mit gondolnak rólunk. Mennyire akarunk megfelelni mások elvárásainak. És kik azok az emberek, akiknek az elvárásai annyira meghatároznak. Nagyon megdöbbentő azt újra és újra látni, hogy felnőttként is nagyon sokszor még mindig a szüleink elvárásai élnek bennünk, és valahol az apánknak vagy az anyánknak akarunk bizonyítani, akinek soha nem tudtunk megfelelni. Vagy a tanáraink elvárása? Vagy sokkal inkább pontosan ezzel szemben a kortársaink elvárása? Mert hogy a tanár hogy néz rám, az egy dolog, de a barátom, vagy az osztálytársam véleménye sokkal inkább meghatározó, és annak az elvárásnak akarok megfelelni. Hát nézzük meg, hogy Pál hogyan viszonyult ezekhez a véleményekhez, meg az elvárásokhoz. Pál ugye először viharba keveredett a hajóval, ahol Isten őt megszólította, ott volt vele, de ugyanúgy étlen szomjan, fáradtsággal küzdve, átfagyva, viselte a viharnak a viszontagságait. Azt nem úszta meg. Nem került Pál egy burokba Isten által, hogy őt semmi ne érje, ő külön kapott volna kis ennivalót, meg innivalót, meg aludhatott volna, míg a többiek küzdenek. Nem. Ő is átélte a viharnak minden viszontagságát. Azzal a hatalmas nagy különbséggel, ami azért nagyon nagy különbség, hogy tudta, hogy Isten velük van. Isten megígérte neki, hogy ő Rómába fog állni, a császár elé. Sőt, Isten megígérte neki, hogy az egész hajónépet neki ajándékozza. Tehát Pál mindezt a viszontagságot egy hihetetlen nagy belső békességgel, Isten jelenlétének a megtapasztalásával viselhette át. Viszont amikor kiérkezik a partra, jön a viperamarás. És hát mindannyian tudjuk, hogy a viperamarás a halálos. Ezt nem csak a szigetlakók tudták, Pál is tudta. Egyik próbán átjutott, és most hirtelen jön a másik, ami emberileg aztán végképp megoldhatatlan. Mégis az egész kútba esik, egy vipera meg tudja akadályozni, meg tudja állítani Isten tervét, tönkre tudja tenni azt, amiért eddig küzdött és szenvedett. Hogyan éri az embert az, amikor csapás után jön? Mit tud kezdeni a próbával? Pál megdöbbentő módon, egy laza mozdulattal belerázza a kígyót a tűzbe. És teszi tovább a dolgát. Teljes szabadsággal. Hogyan lehetséges ez a nyugalom? Amit már mondtam a a viharba kerülésekor is Pál pontosan tudja, hogy honnan jött és hová megy. Pálnak az elhívása az, hogy a császár elé fog állni. Van küldetése. Isten jelenlétében él, hallja a hangját, és bízik benne. És azt hiszem, ez a Pál szabadságának a titka. És ez lehet a mi szabadságunknak a titka is. Azzal kezdtem, hogy mennyire vagyunk szabadok, vagy mi az, ami a mi szabadságunk ellen dolgozik. Pál szabadsága a Jézussal való találkozásban gyökerezik. Amikor ő nem volt szabad, mert halálos dühvel üldözte a keresztjéneket, azt az új hitbeli irányt, ami őt valahol idegesítette, vonzotta, nem tudott vele mit kezdeni, le akarta győzni. És ebben a harcában, ami nem a szabadság volt, egyszer csak az élő Jézus Krisztus állította meg, és találkozott vele. Akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Olvastuk a lekcióban. Jézus azzá szabadítja fel az embert, ami valójában Isten gyermekévé. És azzal, hogyha az ember átéli azt, hogy Isten gyermeke, akkor szabaddá válhat minden mástól, minden emberi véleménytől, uralomtól, vagy körülménytől. Mert ez válik a legmeghatározóbb valósággá az életében. Isten gyermeke vagyok. Ahol Isten uralkodik, ott az ember megtalálja a szabadságát. És azt, hogy egyedül Istennek tartozik felelősséggel. Pál Jézussal való találkozásában átéli ezt a nagyon-nagyon mély, felszabadító erőt és hatalmat. Isten gyermekévé lesz Jézus Krisztus által. Szabad a törvény uralma alól, amiről többször írja aztán a leveleiben. Szabad az emberek véleményétől. Szabad arra, hogy Istennek adja oda az életét önként és engedelmesen. Azt a szabadságot látjuk Pálnál, ami Jézus életét meghatározta. Hiszen Jézus önként, szabadon mondott le a menny dicsőségéről, és lett emberré, és adta oda az életét, és engedelmeskedett mind halálig, a kereszt halálig. Ez Jézusnak a szabadsága. És azt látjuk, hogy Pálnak is ez a szabadsága, hiszen már hónapok óta tudja, hogy ez az utolsó útja, ami Rómába vezeti őt, a császár elé vezeti, a császár előtt kell bizonyságot tennie Jézusról, és meg fog halni, és nem fog visszajönni. És Pál erre igent mond. Istennek odaadja az életét. Ez a szabadság, amikor az ember önmagától is szabad. Amikor teljesen Istennek tud élni. És ebben a szabadságban aztán már az, hogy őről azt mondják, hogy gyilkos. Amiben majdnem van is valami, mert tényleg üldözte a keresztjéneket eleinte. Vagy azt mondják rá, hogy fú, milyen bűnös. Vagy azt mondják rá, hogy Isten. Mert ez a másik oldal, amikor valakit nagyon fölmagasztalnak és megdicsőítenek. És könnyű ilyenkor a fejünkbe engedni a dicsőséget, hogy a fejünkbe szálljon, és egy kicsit elszállni ezzel. Látjuk, hogy Pál viselkedését nem befolyásolja. Mert az ő szabadsága az Isten szeretetében való gyökerezésben, az Isten elhívásának az elfogadásában és megélésében és az engedelmességben gyökerezik. És ez szabaddá teszi őt önmagától, szabaddá teszi az emberek véleményétől, és szabaddá teszi a körülményektől is. Nem esik kétségbe, nem pánikol, ami olyan emberi lenne, meg is értenénk, nem is lenne egy rossz szavunk sem. Mégis azt látjuk, hogy Pál nem teszi ezt, hanem lerázza a kígyót. Aztán, amikor megbetegszik, az előjáró édesapja akkor elmegy hozzá, imádkozik, érte? Majd imádkozik az összes betegért a szigeten. És ennek következménye az, hogy ellátják őket. A hosszú 3 téli hónap alatt ellátják őket, hiszen nagyon hálásak a szigetlakók azért, ahogy Pál közöttük van, és cselekszik. A szabadság az mindig valamitől szabadok vagyunk, valamire szabadok vagyunk. Szabadnak lenni mindattól, ami lenyom, ami megköt, ami deformál. Szabadnak lenni arra, hogy Istennek is és az embereknek tudjam adni önmagamat, és így az ő szeretetét továbbadjam. Nagyon szép az, ahogy ezt Pálnál láthatjuk. És végül, mit gondol Isten erről a helyzetről? Hát tudom, hogy ez a kérdés már így magában is egy kicsit meredek, mert honnan tudjuk mi, hogy Isten mit gondol? De mi rajzolódik ki előttünk ebből a történetből? Hogyan, miért engedi Isten, hogy ezeket a szerencsétlen embereket ennyi csapás érje? Hogy az ő emberét, Pált, miért kell most még a kígyónak is megmarnia? Meg különben is, ha ő akarta, hogy Rómába jusson, mi a szösznek kell ilyen nagy viharba kerülnie? Hát nem megtehetné, hogy minden gond nélkül eljut Rómába. Hát rossz időszakba kezdtek el utazni, de azért nem mindig volt ott vihar. Milyen céllal engedi Isten ezeket a nehézségeket? Véletlen? Vagy célja van? Miért engedi a mi életünkben Isten a próbákat, a nehézségeket, azokat a küzdelmeket, amikkel szemben sokszor úgy érezzük, hogy meghaladják az emberi erőnket? Miért? Mi a célja vele? Hol van ő ilyenkor? Vagy miért engedte a múltunkban azokat a fájdalmakat, amik meghatározzák a jelenünket is, amivel folyamatosan küzdünk, amik sokszor leblokkolnak abban, hogy egészséges, szabad, boldog életet éljünk. Testvérek, nincsen minden miértre válasz. De föltehetjük azt a kérdést, hogy hol van ő? Hol van ő ilyenkor? Hol volt ő akkor? És ebből a történetből csak azt látjuk, hogy Isten emberének az engedelmessége által, Pálnak a bizalma és odaszánása által Isten megdicsőíti magát. Ő vezeti Pált, és mellette van. Pál pedig bízik benne, és ráhagyja az életét. Mind a katonák, mind a rabtársak, ugye Pál fogolyként volt ezen a hajón, mind a máltai szigetlakók megtapasztalják Isten hatalmát. Hiszen átélik az ő tehetetlenségüket, az emberi határaikat, ahol nincs tovább, ahol nincs megoldás, ahol nem tudják ők megoldani. És átélik azt, hogy Isten mégis valami csodálatos módon, emberi értelmet, fantáziát meghaladó módon belép és szabadulást hoz. Ismerünk ilyen történeteket szintén az Ószövetségből is. Amikor Dániel Vagy Dániel három barátja olyan helyzetbe kerül, hogy Istent meg kellene tagadni, vagy kompromisszumokat kellene kötni. És azt mondják, hogy nem. Azt mondják, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné is. És amikor Isten emberei ezzel a bizalommal, ezzel a szabadsággal lépnek bele a helyzetbe, és Dánielt oroszlánok vermébe vetik. Dániel három barátja pedig olyan tüzes kemencébe kerül, ami hétszeresen van behevítve, és azok az emberek is megégnek, akik oda cipelik Dániel barátait. Isten belép a helyzetbe. Emberileg már semmit nem lehet tenni. Ők csak annyit tudtak tenni, hogy hűségesek maradtak, és bíztak Istenbe. És ha nem tenni, akkor is benne bízom. És ebben a helyzetben Isten megmenti őket. És a következménye mindkét esetben az, hogy a király és az egész nép leborul Dániel és három barátja Istene előtt. Ebben a történetben nem olvasunk erről részleteket, hogy Pál meghirdette vagy nem hirdette meg az evangéliumot, hogy hogyan hatott ez rájuk. Bár a hagyomány szerint Publius a szigetnek a felügyelője lett az első püspök ott. Nem tudjuk. El lehet képzelni. Hiszen Pálra nem jellemző, hogy Jézus erejével gyógyít, és elfelejti elmondani, hogy hát Jézus az Úr. De itt nem olvasunk róla. Minden esetre azt látjuk, hogy az ő hűsége, az ő bizalma, az ő Istenre figyelése a nehézségek között is jellé vált a többiek számára. Mert hogy szabad volt attól, hogy a saját életére gondolva azt próbálja magának megteremteni, vagy annak a mentén bepánikoljon, vagy reagáljon. Egyszerűen Isten előtt volt, és Istenre bízta magát. És Isten neve megdicsőült az ő engedelmessége által. Erre hív most bennünket ebben az adventi várakozásban, amikor várjuk, hogy újra találkozzunk vele, hogy az első szeretet tüze újra föllobbanjon a szívünkben. Amikor készülünk arra, hogy ő vissza fog jönni, hiszen karácsonykor nem a gyermek Jézus megszületését várjuk újra. Ő megszületett, ő eljött, ő elhozta az igazságot, ami bennünket szabaddá tehet. De ő vissza fog jönni dicsőségben. Így álljunk elé, az ő visszajövetelére várva, hogy álljunk be az ő igazságának a fényébe, mert az ő igazsága tesz bennünket szabaddá. Lehet, hogy leleplez, és a csavarainkat, görbüléseinket, bűneinket néven nevezi, és ez egy fájdalmas igazsággal kezdődik. Pálnak is úgy kezdődött, amikor Saulként Jézus elé állt, és rá kellett döbbennie, hogy amit csinál, az teljesen rossz, és az ellenkező, amire Isten hívja. De szabadulással folytatódik, azzal, hogy Isten gyermeke vagy. Kihív az illúziókból, kihív a hazugságokból. De ebben a találkozásban, ebben az igazságban, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent számunkra, azok a hazugságok is világosságra kerülnek, amik arról beszélnek, hogy te senki vagy, te nem vagy értékes, neked úgysem fog sikerülni, a te életed már úgyis kudarcot vallott, téged úgysem fog senki szeretni. Egy csomó ilyen hamis hang is van az életünkben. Akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Ezektől a hazugságoktól is. És az Isten szeretete az, hogy te Isten gyermeke vagy, akinek az életével Istennek célja és terve van. Ennek a valósága tehet szabaddá. Szabaddá az emberek véleményétől, szabaddá az elvárásoknak való megfeleléstől, szabaddá a gondok szorításától. Szabaddá arra, hogy az légy, aki lelked legmélyén vagy, Isten gyermeke. Amen.
Mennyei Atyám, Szeretném most meghajtani a fejemet, és mindannyian szeretnénk meghajtani a fejünket, kinyújtani a kezünket, és te elé tenni azt az embert, akit mi látunk. Azt, amit mi gondolunk magunkról. És szeretnénk a kitárt kezünkben átnyújtani neked azokat a véleményeket, megjegyzéseket, képeket, elvárásokat, amiket mások helyeznek ránk. És kérlek, mennyi atyám, hogy vedd most el ezeket tőlünk. És helyezd a kezünkbe azt az üzenetet, azt a szót, ami te tőled való. És kérlek, emeld föl a fejünket, hogy rád nézzünk. És meglássunk téged, meglássuk azt, hogy te ki vagy, és te mit gondolsz mi rólunk. Milyennek szeretnél látni minket, és merre vezetsz. Így emeld fel a fejünket, így töltsd be a mi szívünket, járj át minket a te szereteteddel, hogy a tőled való úton tudjunk haladni. És Uram, kérlek, hogy vezess minket egyen-egyenként. Vezess minket, mint diákokat, tanárokat, szülőket, nagyszülőket, egyedülállókat, házasságra várókat, gyermekre várókat és apróságokat, kicsi gyermekeket. Vezess, Uram, a mi gyülekezetünket, hogy mindig arra menjünk, és amerre te hívsz, és mindig avval a tudattal, avval a biztos járással, ahogy Pál haladt a te elhívásod szerint. Kérlek, Uram, most azokért a testvéreinkért, akik itt vannak közöttünk, és szomorú az ő szívük, akik gyászolnak és fájdalmat hordoznak, hogy te szólalj meg most, te vigasztald, te erősítsd őket, és te gyújts egy fénysugárt, te adj reményt, hogy van tovább. Uram, legyen te kezedben ez a mai napunk, és a következő hetünk, és a ma elhangzott szavak maradjanak a mi szíveinkben. És most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.